válogatom, van pedig én a kultúra olvasunk, ami negyedik helyzet. És még több versre tudom, hogy vetes versre fogjuk is mindálni. Most akkor a helyzet fogjuk. Vagy rendben visszatér a lelki világnak. Először sorban még ismételjük. Szavai kurvam a kudrádzsám.
Szavai kurvam a kudrádzsám.
Szavai kurvam a kudrádzsám.
Szavai kurvam a
kudrádzsám. Ányó dravid a szattamaha.
Ányó dravid a szattamaha.
Ányó dravid a szattamaha.
Ányó dravid a szattamaha.
Ez az Indra Gyumna király nem túlságosan kedves. alacsony rendű és műveletlen, ezért megsértett egy brámát. Vigyázz a sötétség irodalmában, és kerülnek tomba értelmi ostoba elefántesben. És a prókádok magyaráztam. Az elefánt rendkívül erős, hatalmas testre van, nagyon keményen tud dolgozni, és nagyon sokat eszik, értelme azonban egyáltalán nincs arányban méretével és erejével, így aztán rettentő testi ereje ellenére az embert szolgálja. A gazdja Muni azt gondolta, a legjobb, ha magát hozza a királyt, hogy legyen belőle elefánt, mert a nagyhatalmú király nem fogadta őt úgy, ahogy az embernek kötelessége fogadni egy brámanát. Annak ellenére azonban, hogy azzal az átokkal sújtotta a művelünk a marhását, hogy tegyük, hogy legyen belőle elefánt, az átok közvetve állás volt, mert mindegyünk a maharács azáltal, hogy egy életen keresztül elefánt volt, megszabadult előző életében elkövetett bűnei visszahatásaitól. Amint elefántként leélt életet véget ért, nyomban a bejutunk a bókára került, hogy az istenség legfelsőbb személyisége, Nárájon a személyes társa legyen, egy pontosan olyan testben, mint amilyen az Úré. Ezt szárgutya múltanak hívják. Egyszer olvasom a verseket csak nagyobb. Ez a Vajjendra hajdanában is arra volt, a Dravida tartomány Pándyanövő országának a király. Előző életében Indrajumna Maharajsnak hívták. Indrajumna Maharaj visszavonult a családi élettől, és a Malaja hegyekbe vonult, ahol egy kis kunhóban rendezte be ásonáját. Haja pusza tincsekben dolgott, s örökös lemondásban élt. Egyszer némasan egy fogdalmát betartva, rendkívül elmélyedt az Úr imádatában, és az Isten szeretett extázisába merült. Miközben Indrajumna Maharaj extatikus meditációba merült, s az Istenség legfelsőbb személyiségét imádta, a Gasztya Muni, a nagy bölcs, látogatott el hozzá tanítványai kísérletében. Amikor a Muni látta, hogy Indrajumna Maharaj, aki egy elhagyatott helyen ült, néma maradt, és nem fogadja őt úgy, ahogyan az illet megköveteli, rettentő dühös lett. A Gasztya Muni aztán megáthozta a királyt, így szólván: ez az Indrajumna király nem túlságosan kedves, alacsony rendű és műveletlen, ezért megsértett egy brámát. Lépjen hát a sötétség irodalmába, és kerüljön egy tompa értelmű, ostoba elefánt testbe. Lehet, hogy nem is vette rögtön észre azt, hogy a Gasztya Muni megérkezte, de átfutott már biztos, hogy azt már azt már hallottam. Azt már biztos, hogy arról tudatos volt, mert versenyen nagyon, hogy azt írja, hogy örömmel elfogadta azt a moniátkát. Mert ez volt az istenséges felső személyiségének a vágya. És tehát ugye úgy meg lehet tudni, hogy történetbe legezhetjük, hogy akkor végül is az Úrnak egyfajta elrendezése volt ez az egész helyzet. Nem feltétlenül kellett volna, hogy hibáztassa a gasztronómiát, hogy mondom a rácsányok, olyan helyzet adódott, úgy tűnt, hogy jogosan hibáztathatja és jogosan megátkozhatja. És hogy mivel a gasztronómia nagyon nagy személyiség volt, akkor hogy ez az átok, akkor ez hatott is. Valamint karrierában, amikor az emberek átkozódnak és mindenféle rosszat kívánnak másoknak, mert azok nem feltétlenül fognak ugye ezek az átkok megvalósulni. Nincsen ereje az embereknek se pozitív, se negatív módon, és így se úgy nincsen nagy ereje az embereknek. De ugye ebben az esetben akkor gasztronómia volt rendelkezett a kémelőre, és akkor ez az átok beteljesült és megszületett minden marás, mint egy elefánt. És a próbál mondja meg egyáltalán, hogy az elefánt rendkívül erős, hatalmas testre van, sokat ezt az értelmezőmben nem túlságosan fejlett, hogy nem egy ilyen nagyon okos állat, amúgy. És hogy az is ezt mutatja, hogy bármilyen nagy testjeleje van, ennek ellenére az ember szolgálhat, az ember ez képes úgy nagyon hatást gyakorolni az elefántra, mivel sokkal értelmesebb és sokkal ügyesebb. Képesek olyan hatást gyakorolni az elefántra, hogy akkor az elefánt az szolgálni kezdi az embert. Tehát be lehet tanítani az ember szolgálatára. De akkor ebben már volt szó, hogy lesz kéne arra, hogy az a kis elefántot oda kötözik valami. Földövert karóhoz, amit még nem pont annyira erős, vagy egy törökhöz, mert egy törökhöz, amely egy karót az biztos, hogy kis elefánt is innen kívzott fel, ezt mondtam, hogy olyan törökhöz, amit a kis elefánt még pont nem tud kihúzni a földből, pont nincs annyi ereje, hogy kihúzza a földből. És akkor az elefánt, amikor ezt tapasztalja, hogy nincs annyi ereje, hogy kihúzza a földből, akkor úgy végülis idő után fel is adja a próbálkozásokat, és akkor meg elfogadja, hogy akkor ez a helyzet, hogy akkor neki most oda kell lennie kötözve a cölöphöz. És aztán később egy kis elefánt, ahogyan növekszik, akkor a testi ereje valójában növekszik, de valahogy az elefánt ennek nincsen a tudatában, és nem fogalja meg többet, hogy ezt az összöd, azt a cölöphöz kirántani a földből, és elmenni, és elszabadulni, hanem elfogadja, hogy erre nem képes, tehát nem gondolik erre, hogy akkor újra meg kellene próbálni, lehet, hogy akkor most már képes lennék rá, még ez se jut valahogy eszébe, hogy nem tűnik fel neki, hogy a teste az növekszik, és igazán erősebb lett. És akkor valahogy, hogyha adni ezt hasonló úr, hogyha az ember így betanítja, úgymond felkelálta a jutalmat bizonyos cselekedetek az elvárása mellett, akkor ugye ez teljesen ki azt a kívánságot, és hogyha ide kapom a jutalmat, akkor inkább ezt csinálni, mondjuk, és akkor így ezáltal az ember képes irányítani az elefántot, és betanítani mondjuk egy olyan munkát, ami különben nagyon kemény, nagyon nehéz, de mégis akkor az elefánt, mivel abban a hitben van, hogy egy erősen függő helyzetben van az embertől, akkor teljesíti a megadott kívánságot. Aztán, ha megőrül egy elefánt, akkor lehet, hogy akkor már nem fogja teljesíteni ezeket a kívánságokat. Ugye a mi kultúrában szokták aztán ezt a hasonlatot is, hogyha valaki átjön egy tiszta bakta ellen egy sértést, akkor az olyan, mint amikor az elefánt megőrül, tehát olyan hatása, amikor az elefánt megőrül, és akkor az odaadás növény így széttapossam. Tehát, hogy vannak ezek a hasonlatok az elefántok kapcsolatban, akkor hát ez is azt mondhatja, hogy az ember akkor elveszíti az értelmét, amikor sértés követel, akkor valami képes megfelelően gondolkodni, és akkor ezeknek a ilyen súlyos sértések az eredménye az, hogy akkor olyan lesz, mint egy őrült elefánt, és akkor azt pedig nem tud irányítani senki, még a betanítója sem, vagy a hajtója sem. És így vannak ezek a hasonlatok, igen, kritikus kultúrákkal, elefánttal, mert még is történetek elefánttal kapcsolatban. És akkor itt most megszületik egy ilyen elefántként, de nem a földön, hanem a mennyi a folyókon, mint ahogy mondom a Rács. következménye azért mégis egy magasabb színvonalú életet élhet, sokkal kellemesebb körülmények között él, mint ahogy a földtanult elefántok, azért annál úgy néz ki, hogy azért a földi elefántok nem olyan valóan értelmesebb is azért. Hiszen amikor nehéz helyzetbe kerül végül, akkor tud a legfelső úrhoz fordulni, tehát nem felejtettem, úgy néz ki, hogy nem felejtel mindent, hogy a tudat alatt ott vannak ezek a emlékek az előző életből, és az képes felhozni ezeket a emlékeket. Ugye nem egy közönséges elefánt, de mégis ugye miért van az, hogy egy ilyen fajta átkot kap, hogy mert ugye azt Jungi arra gondolt, hogy ez a bölcs, ez nagyon büszke, azért nem küzdezi megfelelően, nagyon büszke, és nagyon gondolja, hogy neki nincs szüksége senkinek a segítségére, és akkor csak az elefánt is azt gondolja, hogy amikor a dzsungelben mászkál, hogy a nagyon nagy testével, hogy neki nincs ellenfel, egyik a vajon megfelelősen, és ezért nem is kell, hogy megkódoljon bárkinek is. Ugye kell azt, inkább arra gondolni, hogy megkódoljon bárkinek is, mert aztán nincs egyetlen vaj ellenfelelősen. Mint amikor mondjuk, hogy van a szokták mondani, hogy az oroszlán az állatok királyai, hogy valójában az afrikai elefánttal szemben egy afrikai oroszlán nem tud sok mindent csinálni, de az afrikai elefánt az több tonna, egy oroszlán nem tudom, hogy kettő mázsa talán, szóval óriási a súly különbség kettő között, az elefántnak nagyon vastag bőre van, és minden létfontosságú szervezet elég mélyen helyezkedik el a testében, úgyhogy nem könnyű egy halálos sérülést okozni az elefántnak, és az oroszlán járnak fogai és környei, de nem nagyon tud halálos sérülést ejteni az elefánton, szóval az elefántot megtámadná, ezért is úgy már megtámadni, és belemélyezteni a karmait az elefántba, az elefánt nyilván dühös lenne, akkor az oroszlánnyal valószínűleg fog menteni egy lábát, aztán hogy elszabadulja, vagy elszökeni, és akkor utána pedig egyszerűen csak rátkosna, és akkor kész, és szétkosna az oroszlán. Szóval, hogy nem nagyon van esélye egy oroszlán, egy elefánttal szemben, és hogy nincs komoly ellenfele. Ezt általában tudják is az oroszlánok, és nem is szokták így megtámadni az elefántot, hogy érzékelik ezt az erőkülönbséget, aztán nem meg a kettőjük között. És akkor nincs úgymond ellenfele, és akkor mivel úgy érzékelik, nincsen egy komoly ellenfele, sem akkor gondolhatja azt, hogy nem kell meghódolni senkinek sem. Nem kell, hogy fejét váltson bárki előtt is, mert a legerősebb állat a vadonban. És mondjuk, hogy egy sima szárazföldi vadonban, ahol emberek sincsenek, ott ez igaz is. És, vagy hát még akkor is igaz, hogyha van emberek, csak hogy az ember az képes az értelmével legyőzni az elefántot. Mint egy vadelefántot, amit nincs betanítva, vagy nem tudott kölyökorától kezdve tanítva, arra, hogy szolgálja az embert, azt már nem nagyon könnyű betörni, vagy szolgálatra fogni. Ugye egy ilyen elefántot, ami vadon nő fel, akkor azt, de még azt is meg tudja ölni az ember, hogy a technikai találmányi segítségével meg tudja ölni az ember. Mondjuk meg tudták ölni az afrikai vadászok, akik modern fegyverekkel érkeztek, de azok ezek a vadászok elmesélik, hogy elefántot afrikai, egyszerű afrikai törzsében, vagy egy is pántjával szintén meg tudták ölni. Szóval az ember képes legyőzni az elefántot, csak így az értelme segítségével. Azáltal, hogy képes kitalálni olyan eszközöket, amelyek ellensúlyozzák ezt az óriási testi erőfölényt, amit az elefánt van. És ez egészen egy világ, és valamennyire egy a tudatlanság, a sötétségnek a birodalma, az átokon elő van szó, hogy létrehát a sötétség irodalmának egy kerülnek tudunk, hogy ezzel most a elefántásból, hogy ezt mondja a Bosztyumon az átokban. És valamennyire egy egész a világ, egy a sötétségnek a birodalma. És valamilyen mértékben az életét elveszíti az értelmét, ahhoz hasonló látnám, mint hogy a Maharaj elvesztette. És akkor újra belevonyolódott az illúzióba, hogy a korábbi versekről, ahogy olvashattuk, vagy láthattuk, akkor annak ellenére, hogy már eljutott valamilyen szinten a lelkiéletben, akkor itt mégis megint ebben a helyzetben megint belevonyolódott az illúzióba, amint hatással lelkerült az anyagi világban, ez a mennyei helyen ahol élt. És az egész anyagi világban egy ilyen hatással, hogy az illúzióként lehúzza és illúzióban tartja. Szóval ez a sötétség ott van az anyagi világban. És hogyha valaki egy olyan helyzetbe kerül, ahol ugye most erős, hatalmas, tekintélyes, ugye akkor mindig a nagy lesz a hamiságója az élőlénynek. És olyankor irányítónak függő is során, irányítónak gondolja magát. Ez az, ami a világban nagyon jellemző. És akkor a kisebb irányítók, nagyobb irányítók, kisebb hatalommal, nagyobb hatalommal felvázott élőlények, de mindenki hatás alá tud ennek a dologban kerülni, hogy ő egy ilyen túl. És aztán ilyen alacsonyabb helyzetben van valaki, annál inkább ostobának kell lenni ahhoz, hogy irányítónak képzeljük magát, de neked mire láthatjuk, hogy még nagyon alacsony helyzetben még emberek is sokszor azt mondják, hogy ők valamit tudnak irányítani, hogy valamiben jobban, mint mások, és akkor ez is képes, hogy tápolni ezt a hamis egót. És amikor pedig valaki olyan helyzetben van, mondjuk, mint ebben az esetben, hogy a Gojendra elefánt, aki az elefántnak az állatoknak a király, az elefántok királya, akkor ez egy ilyen szerint természetes, hogy akkor egy erős illúzióba kerül. És akkor az új elrendezéséből akkor kap egy ilyen lehetőséget, hogy akkor valami így kiszedje ebből az illúzióból, és ez a valami az a nekrokrokodilnak a támadása. És az egészen még látod, ez így van berendezve, hogy amikor az új illúzió van, akkor előbb-utóbb fog jönni valami, ami megrendíti ezt az illúziót, de utóbb fog következni, fog jönni valami, ami miatt, ami így szétszúzza az embernek a hamis egóját, ami így kényszeríti az élményt valamennyire meghódolni. És persze mindig ott van egyfajta szabad akarat, hogy még hogyha szenvedünk is, vagy hogyha rájön, és hogy nehéz a helyzet, még mindig nem feltétlenül kell meghódolni vele a felső boldnak. De hogyha már valakinek volt egy olyan lelki, az előző életben, mint mondjuk a Gojendrának, aki már gyakorolta valami mértékben a lelki életet, akkor általában lesz annyira intelligens, vagy fog jönni egy olyan készítés, hogy akkor itt mégis csak adott szelegét, hogyha megoldunk vele a felső gólnak. Ugye ez egy örök kérdés, vagy dilemma az a világban, hogy mennyire van szabad akarata az élőlénynek, hogy mennyire érvényesül az ő szabad akarata. Mert elvégben természetesen nem tudom, hogy ez a szabad akarata, dönthetünk úgy is, hogy akkor nem gyakoroljuk tovább a lelkiértet, dönthetünk úgy, hogy visszafordulunk az anyagi világ felé, most mi is mindannyian, akik itt velünk, dönthetünk úgy, hogy akkor nem tudom, holnaptól mégsem fogom gyakorolni a Krisna tudatot. Itt van egy ilyen szabad akarat, de amikor már valakinek van egy komoly információja arról, hogy az anyagi világra mi jellemző, van komoly tapasztalatunk arról, hogy mi jellemző az anyagi világban, és már tapasztaltunk dolgokat ugye a lelki élet gyakorlása közben is, és lehet, hogy már valamelyik intelligenciánk is, hogy akkor általában az élmény már inkább úgy tett, hogy hát talán mégis jobb lesz, hogyha gyakoroljuk az adatot szolgálatot, hogyha próbáljuk meghódolni a legfelső gólnak, mert az anyagi világ nem kecsegtet túl sok reménye van, azt illetően, hogy itt tartósan boldogok lehetünk, hogy tartósan berendezhetünk egy boldog életre. Ugye ez az anyagi világban nem lehetséges, nem sikerülhet. Ez egy illúzió, amikor valaki azt mondta, hogy itt most berendezkedhet, hogy tartósan boldog életre. Ez nem lehetséges, mert mindenkinek a testvéreiből, az anyagi világban, mondjuk itt a Földön, aki egyetesben születik azoknak is, azokra is ez vonatkozik, hogy hát nem egy olyan hosszú ideig, mint a mennyi bolygókon, de itt aztán mondjuk a mennyi bolygókon ott csak a világfüzérek rögül a szívemok, és azok mutatják az élő múlását, és az élőlénynek ott, aki ott él, hogy mennyi testben, akkor az nem öregszik. De itt a Földön, itt aztán nagyon látványos, ahogy az emberi lény elveszíti a, mondjuk csak a testi számomban nézve a testi erejét, és hát ugye nincs mindenkinek mondjuk egyforma karmája, valaki rövidebb ideig, valaki hosszabb ideig, valaki nagyobb életerővel van felruházva, valaki kisebben. Általában nagyjából az élet fele után akkor elkezdődik a testi anyagtás, és akkor ez mindenkinek más lehet, hogy akinek mondjuk 70 év van kiszabban, az élet eleje 70 évre szól, akkor az nagyjából 35 éves koráig lesz fiatal, és utána lehet látni, hogy testi ereje, hanem tanít ez. Valaki 80 év a karmáját, ez az, hogy 40 év van a kereső vonal, és utána kezdve a metronek 90 évig ír, az lehet, hogy 45 év is, és nem erős, fiatalos, és utána kezdve a metronek. És ugye nagyon-nagyon ritka a töredék százalékban valaki megérje a 100 évet, akkor lehet, hogy 50 évesen is fiatalos, erős, és utána kezdődik ugye ez a testi lemegvás. Szóval ez nem egyforma, akkor más-más karmák van, ez különböző. De mindenkire ez vár, szóval mindenki miért ez történik, hogy bekövetkezik ez a testi hanyatlás. És akkor ez egy ilyen figyelmeztetés az anyagi világ részéről, hogy nem mondjuk azt, hogy itt mindig jó helyen leszünk, és itt berendezkezünk egy tartós boldogságra, és mindig hozzájutatunk ahhoz a megszokott érzékkielégítéshez, vagy ha még nem kapunk meg valami érzékkielégítést, majd a jövőben, akkor majd egyszer megkapjuk azt a érzékkielégítést. Mert ugye általában az élőlény valamilyen fajta vagy finomkodról veszünk érzékkielégítésre vágyózom a világban. De általában ugye ez hogy mennyit kapunk ebből az érzékkielégítésből, az is karma kérdése. Az is változó, hogy akkor mennyit kapunk és mikor kapjuk, de általában ahogy az élet halad előre, akkor ebből egyre kevesebb. Szóval általában is egy ilyen törvény az világban, hogy valahogy a lehetőségek akkor, ahogyan az élet pereg le, vagy múlik el, akkor ezek a lehetőségek is csökkennek általában, hogy egyre kevesebb lehetőségünk van. És ez mint az egész anyagi világ, ez így van berendezve, hogy az élményt elgondolkodtassa arról, hogy itt nincsenek végtelen lehetőségek arra, hogy mit új leszesük gondolat, ami egy ellenőző lehet, ami állandóan kitörténik valami, ami megzavarja ezt a bontalannak mondható életet, hogy átmenetileg rövidítettük bontal az élet, de mindig újra és újra történik valami, ami ezt megzavarja. És végső soron ugye ott, hogy van a legnagyobb gond, hogy akkor megkövetkezik ez az emberi testnek ez a sorvadása, ami előbb-utóbb ugye ezt az a gond, hogy akkor el kell, hogy hagyjuk ezt a testet. És itt minden intelligens ember, aki ezt megérti, hogy az így van, meg ennyire mulandó ez az emberi világ, akkor komolyan kell lenni ugye a lelkiadnak a gyakorlását. És hát nem kell megvárni a munkasszul, mert nagyon sűrűs helyzetbe kerüljük hirtelen, de mindig a zsendrával ezt történt, hogy megtámadtak a krokodil, és akkor igazából is ember nagyon gyorsan megezelődik, küzdöttek mindelőtt. De hogy nem kell ezt várnunk, hogy akkor most hirtelen valami nagyon nagy baj, és akkor van, hogy gyorsan meg kell oldani, és kiderült, hogy halálos beteg vagyok mondjuk. Jó, hogy valakinek van intelligenciája, akkor már előbb lehet gyakorolni ezt a folyamatot. De nagyon gyorsan megfordulni is, amúgy sem biztos, hogy sikerül, mert hogy ez is van nagy baj, ami bekövetkezik az életünkben, akkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy akkor tényleg az elménkkel is meg tudunk hódolni, mert így elkezdünk imádkozni a jó Istenhez, hogy akkor most segítsen valaki kiadni a bajból, mert még annyi mindenhez ragaszkodott ebben a világban, hanem erre készülünk kell, hogy igazából fokozatosan elszakadni ezektől a ragaszkodásoktól, mert általában egyből nagyon gyorsan ez senkinek nem sikerül, és ezért jó, hogyha gyakoroljuk ezt a dolgot. És általában mégben nem azt lehet mondani, hogy ahogy mondtam, van egy ilyen fajta szabad akarat az élőlénynek. De végső soron az, hogy mikor hogyan döntünk, az nagyon nagy mértékben az befolyásolja, hogy már mit tapasztaltunk meg egy világban. És az, hogy valaki hogyan dönt, hogy most komolyan veszik például a lelki gyakorlását, hogy nem veszik komolyan, hogy ez nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy milyen tapasztalatai voltak a módban, mennyi gyakoroltam át rá, mert kiletett, hogy mennyit tapasztaltam az anyagi világban a nehézségeiből, és akkor ez ilyen módon úgy befolyásolja, hogy az élőlénynek a szabad akaratát, hogy akkor halljuk arra, hogy lelkes urat szolgálja. És amikor valaki erről tudatos, akkor mondják azt, hogy a visegónak a hatására az élmény elég büszke is tud lenni az anyagi világban. Amikor tudatosak vagyunk arról, hogy igazából itt egy olyan folyamat zajlik, ami végül arra készített az élményt, hogy meghódoljon, akkor pusztán azért, mert valaki, ami bakta lesz, akkor nem lesz erre büszke, hogy én most bakta lettem. Mert igazából semmi nem jó, mint a többi élmény, aki most éppen még nem bakta. Csak úgy alakult az életünk, hogy akkor eljutottunk arra a pontra, hogy valahogy Krisnek egyéből, a lelki tanítványok táncolatunk egyéből, akkor megértettük, hogy itt most változtatni kell. De nem azért értettük meg, mert mi sokkal jobbak vagyunk, mint mások, más lelkek, más lények, hanem ez egyszerűen azért történik, mert valahogy olyan szerencsénk van, hogy meg tudtuk, hogy a eddigi tapasztalataink hatására, akkor valamit megértettünk körülbelül az egészből, és akkor a szabad akaratunkkal most így, hogy akkor igen, kell, hogy gyakoroljon a lelki életet. És olyan is olyan, hogy baktán igazából pont éppen nem is nagyon van kedve gyakorolni a lelki életet. De néha olyan helyzet, hogy valami, mintha nem lenne, amilyen víz a lelki életből, mintha valami ilyetből így elvesztem. és gyorsan is lakok a könyveit, erősíteni az intelligenciát, és akkor végigondolom, hogy ilyen sietés követett el hajók, mert lehet, hogy elkezdtem a sietés, ami nyilvános. Nincs akkor ez a lehet, hogy legyen a közvégben, hogy lehetett az okrányban, hogyha lehetne ezen változtatni, és akkor olyan lehetem visszanyerni ezt az ízt, illetből újra tapasztalni ezt az ízt, mert ugye nyertem, hogy nehéz nem szeretném ezen egy ragaszkodáson. De sok esetben lehet tapasztalni, hogy olyan baktán, akikről azt gondoltuk, hogy gyakorló ő már biztos, hogy már így lemondott az ami világból, vagy már biztos, hogy akkor így, hogy ő már nem fog egy bizonyos ragaszkodás után szaladni, akkor egyszer csak ez mégiscsak bekövetkezik, és mégiscsak úgymond meggondolja magát, és mégiscsak azt mondja, hogy mégiscsak szükségem van erre a dologra, azt mondja, mégsem tudom feladni. Szóval vannak ezek a dolgok, hogy egyszer csak így valahogy ízik lecsökken, és amikor az lecsökken, akkor az anyagi meg visszaerősödik, és akkor történnek ilyen változások, hogy az emberek, vagy akár a vakták életében is, és akkor van olyan változás, hogy nem is gondoltam, nem is számítottuk volna valaki. És ez mind azért van, mert még mindig itt élünk az anyagi világban, mindig itt a mindetesben vagyunk, és lehet, hogy már korábban intelligensen ezt végig gondoltuk, hogy mégis az életnek a cél, az értelme, hogyan is kellene cselekedni ahhoz, hogy mi fejlődhessünk a lelkiletben. De hogyha esetleg valamit mégis pont nem megfelelően csinálunk, hogy valamilyen pont, valamilyen ragaszkodás, ami felmerül a múltból, talán a hatására is, hogy valamit nem megfelelően csináltunk, akkor valamikor ez az újjárogatja az ember elmélyét, és akkor nem tudja indulni az intelligencia. És tudok hozni egy olyan változást, ami hát meghosszabb esetben ahhoz is elvezethető, hogy valaki akkor ugye úgy dönt, hogy nem is folytatja a lelkileg az idegkorlását. Ugye bele lehet esni egy olyan erős illúzióba is valamikor. Valaki azt mondja, hogy igazából a Krisna tudat is csak egyfajta illúzió. Tehát van, amikor annyira erős a anyagi világnak a hatása, hogy egyszerűen csak valaki úgy mondta, aki korábban kapta, vagy egyszer csak úgy gondolja, hogy igazából is csak egyfajta illúzió is. És mert is akkor vajon ez se adtam az igazi boldogság, vagy is csak egyfajta ilyen maga hitegetés, hogy ilyen hitegeti magát az ember azzal, hogy akkor itt most én fejlődik a lelkületbe, vagy hogy itt most nekem lelki tapasztalatai vannak, és hogy az Isten felé vezet ez az út. És akkor vannak még azt mondják, hogy ez is csak egyfajta illúzió, hogy van a világban mindenfajta más illúzió, akkor gyakoroltam ezt a vallást, és ez is egyfajta illúzió. De ugye ezt mindig így nyelvegelni kell, hogy bár igaz, hogy sokan abban hagyták a múltban meg a Krisna tudatnak a gyakorlását, és lehet, hogy közülük elég sokan mondják, hogy ez is csak egyfajta illúzió volt. Aztán vannak közöttük olyanok is, akik csak gyengék, hogy valamelyik érezték, hogy nem az volt, hogy ez a literes lelkére, csak még nincs elég most éppen gyakorolni. Az változó, kinél ugyanabban nagyon már ez az egész. De minden esetre, hogyha tényleg alaposan végig gondoljuk a dolgokat, hogy ilyen szerencsére van intelligencia, minden elefántosban születünk a emberétesben, akkor ha van intelligencia, és végig gondoljuk a dolgokat, akkor láthatjuk azt, hogy mi magunk nagyon barányok vagyunk, nagyon esendőek, nagyon gyengék, és most nagyon nagy szükségünk van valamilyen segítségre az anyagi világban. Ez a reális helyzet, hát, hogy ez biztos, hogy nem egy illúzió, akkor erről beszélünk, hogy ez egy elesett helyzet van az anyagi világban, hogy még a vélete felétől már csak sorban, már nagyon tűnik tönkre az anyagi teste, akkor ez biztos, hogy nem egy illúzió, akkor ezt mondjuk, hogy ez egy elesett helyzet. Nem hiszem, hogy bárki vitatkozom ezzel, hogy ez egy elesett helyzet. És hogy olyan barányok vagyunk, és szükségünk van egy felsőbb segítségre. És amikor ezt elfogadjuk valaki, akkor hát honnan jött ez a felsőbb segítség, csak is olyan szemétől, hogy nem olyan barány, mint mi, hogy akik általában azt mondani, hogy hát a Krisna tudat is csak egy vallás a sok közül, és ez is csak egyfajta illúzió, és csak egy ilyen hitegetés. Amikor az ilyen személyek nem akarnak elfogadni egy felső forrás, egy felső tekintét. Végső soron nem akarják elfogadni azt, hogy van fölöttük Isten. És mert amikor valaki elfogadja azt, hogy van Isten, akkor elfogadja azt, hogy van egy nagyon nagy tudású lény, aki fölöttünk van, hogy akkor az azt jelenti, hogy el kell fogadja az ő tanításait is. És el kell fogadja azt az autoritív rendszert, ugye, a lelki tanítványi láncolatot, aki Isten képviseli. És ennek alá kell rendelni magát, hogy meg kell, hogy hódoljon igazából. És ez nem mindenkinek annyira így van. De mégis az a helyzet, hogy az anyagi világból kiszabadulni, csak egy ilyen módon lehet, hogy elfogadjuk ezt a felső tekintélyt, felső forrást. semmi léteznie kell, nem lehetséges, hogy nem létezik, mert az egész anyagvilág annyira precízen működik, annyira szépen rendezetten működik, hogy lehetetlen, de egy mögötte egy magasabb intelligencia. Egyszerűen csak lehet, hogy kell a szükséges, hogy létezzen az a magasabb intelligencia. És akkor, hogyha Isten létezik, akkor pedig adott ugye az ember is, akkor pedig ugye Isten jó, akkor ugye nem hagyja magára az elesetű lényeket, hanem ad számukra a tudást. És akkor, hogyha így gondoljuk, hogy hol lehet a legtöbb tudást találni, akár egy szempontból meg világ ellenőrzött módon is, amivel a védikus tudásnak egy elég tekintélyes része az nem egyszerűen csak itt alapú, hanem tényleg annak egy tudományos módszerekkel le is lehet volna műrészni, hogy ez úgy van. És hogyha láthatjuk azt, ennek alapján, hogy látjuk azt, hogy akkor az összes kultúrája közül, hogy a védikus kultúra az, ami a legnagyobb tudással rendelkezik, mert átfogóban, mert nyilván teljesen értelmesen érvelünk meg az anyagi világgal kapcsolatban, és nagyon nagy tudás nyilván ez meg az anyagi világgal kapcsolatban, hogy az egészséges világmódtól pedig azt alul megjeleni. Láthatjuk, hogy ez működik, hogy ez egy működőképes dolog. És egy olyan tudás nyilván itt nem, aminek igazából más kultúrák, akár a keresztény, akár a mohamedán, akár a sármán vallás, mert igazából a közelében nincsenek ennek valójában. És akkor így meg kell érteni, hogy igen, akkor ez Istennek, ez Krisztának a kultúrája, a védikus kultúra. És akkor ez nem egyszerűen egy ilyen vakhit, vagy nem egy ilyen illúzió, az mondta, hogy igen, akkor a Krisztusot kell gyakorolni, akkor hogy azt kell csinálni, amit Csillagpropál, és az ő tanítványai pedig mondanak, akkor nem ez is csak egyfajta illúzió, vagy a sok illúzió közül, hanem nem ezt el kell fogadjuk, hogy ez a valóság, mert igazából ebben a világban mást nem lehet találni. Tehát, hogy megpróbáltunk belőle találni valami mást, ami ilyen volt, ami politikusabb, ami tisztább, ami teljesen tudást ad, de nem tudom találni mást, ami ilyen jobban tisztába ad, és politikusabb a tudást ad. Szóval ennek alapján az évének, hogy az értelmével, mivel szerencsére nagy életmentesbe születtünk, akkor az értelmünkkel megértjük azt, hogy ez kell legyen, ugye az igazi, a helyes út. És hogyha nincs minden rendben, mondjuk a lelkéletünkben bizonyos esetekben, vagy bizonyos helyzetekben, akkor azt meg kell értenünk, hogy az, annak az okai vagyunk. Mi hagytuk el Isten, mi fordultunk el Istentől, mi kerültünk a zombi világnak a hatása, a illúziója alá. És akkor, mivel elesett helyzetben vagyunk, akkor mi vagyunk azok, akik követünk el hibákat, és amikor majd akkor ők a lelkéletet, akkor ismét lehet, hogy mindig követünk el hibákat. És ennek lehet egy ilyen eredménye, hogy akkor nem biztos, hogy mindig nagyon nagy részt tapasztalunk, hogy a lelkélet gyakorlása közben. De akkor mindig utána kell nézni a dolgok, hogy vagyunk, mi lehet ennek a dolgok, miért nem tapasztalom azt a részt, miért lehet az eredmény, hogy esetleg kicsit mennyi a hitem, hogy akkor annak mindig utána kell járni, és valahogy mindig rá lehet jönni, hogy igazából itt a hiba az bennünk van, szóval a jézus kultúrában, mert lehet tanítani láncolatnak a tanításaiban, nem lehet tanító mesterekben, mondom, hogyha valami nincs rendben, akkor ott a hiba az mindig bennünk van, hogy vagyunk egy ilyen elesett helyzetben. És hogyha tanulmányozunk ugye a jézus kultúrát, és így van bárhol tanulunk, akkor ezeket meg tudjuk érteni. És amikor ezt megértjük, akkor tudjuk igazán jól használni a szabad akaratunkat, ami arról mondta, hogy szempontból vitatott kérdés, hogy mennyire van szabad akarat az élőlénynek. De van, de ezt a szabad akaratot befolyásolja az, hogy mennyi a tudásunk. És milyen nagyobb a tudásunk, annál inkább tudunk helyesen megfelelően dönteni. És minél kisebb a tudásunk, mert inkább nincs lelki tapasztalatunk, lelki tudásunk, annál inkább tudunk rosszul dönteni. Ez valahogy az így működik az ennek világban. Én gondoltam mondani, van a kérdése, vagy hozzáfűzés esetleg?
Hogy sokszor az intelligencia sokkal előrébb jár, mint az elménk és az érzésünk, és hogy miért van az, hogy ilyen nagy különbségek tudnak lenni, hogy mondjuk intelligenciával értünk egy helyzetet, de hogy mégis másképp cselekszünk, és hogy lesz az, hogy tehát hogy követi az elme az intelligenciát.
Hát azt szerintem alapvetően az oka, hogy van egy anyagi szennyezettségünk. Hát az, amikor valami intelligenciából megértünk, és nem tudunk teljesen szerint cselekedni, a szerint élni, akkor ez az anyagi szennyezettség még ott van valamilyen mértékben, és akkor az, az nem engedi, hogy feladjuk azt a dolgot. Mondjuk, hogyha mondjuk egy példát, hogy mondjuk, ha valaki brahmacsári lesz, és sátánkulányt ölt, akkor akkor legyen tanács, hogy akkor este ne egyenlít. Még a szeretés édességek, tehát hogy nem olyan nagy baj, mert mondjuk édes ízadóság kötő legyen, de hogy este szokottam, hogy este ne egyen édességek, mert az kedvezőtlenül befolyásolja a dolgokat, akkor nehezebb tartani a celibátust, hogy valaki este sok édességet eszi. És akkor lehet, hogy mondjuk egy brahmacsári, akkor ezt általában mondjuk, akkor próbálj is ezt tartani. Intelligenciával érti, hogy igen, így van, ez akkor nem szabad este, nem szabad édességet enni, és akkor ez jobb, hogyha ezt nem csinálom. De hogyha valakiben még nagyon erős ez az édes víz iránti ragaszkodás, akkor, akkor lehet, hogy az elmeszti felül bírálja, hogy ugyan, nem lesz semmi baj, de így is az úr maga számolni, hogy most miért lenne az mond, hogy ez épp lesz egy kis édességet, mi este, késő este, 8-kor, ott találtam meg a maga számot, és nem mentem meg senki, hozzájött mindenki, és miért lenne ez baj. És akkor az elmondott, hogy mégiscsak megeszem azt az édességet este. Tehát, hogy ez ami az, ami nem, tehát nem teljesen tisztult meg a szívünk, fogalmazunk így, hogy ott van egy bizonyos fajta szennyeződésnél, és akkor az ott van egy ilyen ragaszkodás, és akkor azt így nem tudjuk feladni, és azt mondjuk, hogy hát, meg ez a hamis lemondás, meg ez a... Úgyis várjunk már rá, és akkor ez igazából kaszárba tisztelni meg lehet, akkor most minden meg. Tehát, hogy az elme azért elkezd így csábítani az intelligenciát, hogy használ ezt kivelhet, mert is még ragaszkodsz hozzám, és miért előtted túlságosan ezeket a lemondásokat, valami kis érzékeit, és neked is jogod van, nem? Tehát akkor most akkor ez valahogy így működik. Hát, hogy még ott van bennünk egyfajta szennyezettség, akkor annak a hatására van bennünk valamilyen ragaszkodás, és akkor az elme meg így kicsit vilázol, és azt mondja, hogy ezt most én nem követem. Lehet, hogy jó lenne követni, és lehet, hogy intelligenciával meg is értjük, hogy igazán jól lenne követni, de most mégsem követem. Tehát, hogy valahogy így működik szerintem. És amikor sokat gyakorlatilag elfizetek, akkor végül az egyszer kitisztul, és akkor utána már tudunk ezt követni.
Köszönöm.
Jó, tényleg más nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet. A napadás, én bárhatom.
Köszönöm.
Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Kösz